Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytatva 13. Leó pápaságának áttekintését, szóljunk arról a munkáról, amelyet a Szent Atya az Európán kívüli missziók érdekében végzett. Uralkodása ideje a 19. század utolsó negyede egybeesett a nagy gyarmat birodalmak végleges kialakulásával, döntően Afrikában, ami számos új feladatot és lehetőséget kínált a hitterjesztés számára. Ugyanakkor alapjaiban változott meg ennek feltételrendszere, hiszen míg a korábbi századokban a gyarmati ügyekben döntően Spanyolország és Portugália voltak a Szentszék partnerei, addig ebben az időszakban döntően Anglia, Franciaország, Belgium, Hollandia hódító tevékenysége adta a hitterjesztés politikai kereteit. A megnövekedett lehetőségek elsősorban a missziós munkát végezni hivatott megfelelő személyi állomány biztosítását kívánták, ezt pedig a meglévő missziós rendek magukban nem tudták garantálni, így új szerzetesi közösségek, kongregációk alakultak Európában, hogy a nagyhatalmak által birtokba vett területekre megfelelő számú, megfelelően képzett misszionáriust küldjenek. Sok függött azonban a gyarmattartó országok támogatásának elnyerésétől is. A Közép-Ázsiában terjeszkedő orosz birodalom, vagy a hatalmas területet ellenőrző oszmán birodalom eleve akadályokat gördített a keresztény-katolikos hittérítés útjába. Anglia, Franciaország, Belgium ezzel ellentétben nem akadályozta a hittérítők munkáját, ám az angol gyarmatokon hamar komoly vetélkedés is kialakult a protestáns és katolikus szervezetek között. Ugyanakkor a gyarmattartó országok saját hatalmi eszközükként tekintettek a keresztény közötte a katolikus hittérítőkre, a muszlim közegben való munkát pedig a nyugalom és egyensúly megőrzése érdekében akadályozták. Jelentős változás állt be ebben az időben a korábban nehéz időket megért kínai misszióban. 1860 után Kína nagyhatalmak nyomására megnyitotta kapuit, így a misszionáriusok is újból munkába léphettek, ami jelentős fellendülést eredményezett. Szinte minden kínai nagyvárosban létesült missziós központ. Apostoli helynökségek sorának felállítására került sor, a propaganda fide útmutatót adott ki a munka végzésére. 13. leúralkodásának derekán már meghaladta az 1 milliót az áttértek száma, az egyház ugye jól alakult. Ezt akasztotta meg, amikor a nyugati hatalmak sorozatos provokációja az 1900-ban kirobbant boxerlázadáshoz vezettek, amely számos misszionárius és kínai keresztény vértanút követelve hosszú időre visszavetette a missziók fejlődését. Jobban alakult a dolog a csendes-óceáni térségben, ahol számos missziós közösségnek sikerült megtelepednie, a hittérítés mellett betegápolással, kulturális munkával is segítve a helyi benszülött lakosság életét. Ennek meg az lett az eredménye, hogy ezen a hatalmas területen is sor kerülhetett a missziós hierarchia felállítására. A missziós munka igazi terepe azonban ebben az időszakban már Afrika volt. A muszlim hitet követő Észak-Afrikában ugyan szerény eredmények születtek, a Száhel-övezettől délre azonban jó terep kínálkozott. Főleg a francia és belga uralom alatt álló területeken, Nyugat-Afrikában és a Kongó vidéken születtek komoly eredmények, bár a benszülött papság tömeges képzése még nem jutott el odáig, hogy a rendes helyi hierarchiát fel lehessen állítani. Az angol gyarmatokon és Afrika déli régiójában azonban, ahol jelentős protestáns missziós munka is folyt, a portugál gyarmatokat leszámítva az eredmények ekkor még szerények maradtak. 13. Leó tevékenységének fontos területe volt az ökumenikus felekezetközi kapcsolatok újragondolása. A Szent Atya különösen az ortodox és az anglikán közösségekhez való közeledős ügyét pártolta, a témának pedig számos dokumentumot szentelt. Fontos gesztusnak számított, amikor a Szent Atya körlevélben emlékezett meg Cirilről és Metódról, a szlávok apostolairól, emlékeztetve azokra a lelki kötelékekre, amelyek a latin és görög egyház rész között mindig is léteztek, a múltban, és amelyek helyreállítása a jövőben nem lehetetlen. Egy újabb körlevélben emlékeztetett arra, hogy a régi egyházban keret is elismerte Róma főségét Péter utódai utódaiban, a reméltettség reményében pedig azt is megfogalmazta, hogy a pápák egyházfőségének elismerése nem tenné kérdésessé a keleti pátriárkák tekintélyét, a keleti egyház jogi, szervezeti, liturgikus autonómiáját. Ugyanebben a szellemben rendelkezett úgy, hogy a Rómához hű keleti közösségek esetében nem szabad erőltetni a latin nyelv és liturgia használatát, s az ő nevéhez fűződik az alexandriai latin patriarchátus megszervezése is. 1894-ben határozottan üdvözölte azt a Jeruzsálemben a keletiekkel együtt megrendezett eukarisztikus kongresszust, melynek nyomán a közeledés jeleként döntés született arról, hogy az ortodox liturgia eukarisztikus imádságai a római katolikus liturgiába is felvételt nyerjenek. Külön bizottságot is felállított a katolikus egyháztól elszakadt egyházakkal, részegyházakkal való kapcsolat vizsgálatára, az egyesülés lehetőségeinek tanulmányozására, amely a későbbi egységtitkárság előzményének tekinthető. Ennek a bizottságnak a munkája azonban a pápa halála után megszakadt. Az ökumenikus kapcsolatokban ugyanakkor visszalépést jelentett, amikor papsága végén úgy nyilatkozott, az anglikán püspök és papszentelések érvénytelenek, mert hiányzik belőlük az apostoli folytonosság. 13. Leó tanító megnyilatkozásai középpontjába mindvégig az egyház, a keresztény hagyomány és a modern kultúra között megbomlott összhang helyreállítása állt. Ilyen helyzetben a legaktuálisabb feladat a katolikus biblia tudomány élénkítése, egyben azonban határainak és lehetőségeinek újrafogalmazása volt. Ennek fő oka a kortárs protestáns teológiában teret nyerő kritikai, racionalista és liberális szentírás tudomány kihívásaira adandó válasz volt. 13. Leó fenntartotta azt az elvet, hogy a Biblia hiteles magyarázatának a tudományos Biblia értelmezés határainak kijelölése a tanítóhivatal kizárólagos joga. Ugyanakkor Leó pápa tisztában volt azzal is, hogy a modern tudományok számos nehézséget támasztanak, amelyekre hagyományos eszközeivel a katolikus biblia tudomány exegézis nem tud megfelelő válaszokat adni, tehát a biblikum egész világának újragondolása elengedhetetlen. Ennek érdekében újra szabályozta a szentírás kiadásainak, fordításainak elveit, és előírta a biblikus tárgyak oktatásának egységes megújítását minden papképző intézményben. Ekkor létesült pápai jogú biblikus intézet Rómában és Jeruzsálemben, és felállításra került a pápai biblikus bizottság. Ezzel egy időben került sorra a párizsi Institut Catholique tanárának, Alfred Loisy-nak a fellépésére, aki abból indult ki, hogy a Biblia közléseit szembesíteni kell a modern tudomány felismeréseivel, amiből bibliai közlések történeti hitelességének tagadása adódott és annak feszegetése, mit is jelent a Szentírás tévedhetetlensége és sugalmazottsága. A kritikai szemlélet hívei azt hirdették, a tévedhetetlenség és sugalmazottság csak a hit és erkölcs témáinak sajátja, az egyes szövegek történeti és tudományos állításai azonban korfüggő emberi tévedhető kijelentések. Ebből természetes módon az következett, hogy Loisy és követői ketté kívánták választani a kinyilatkoztatás anyagát hiteles és nem hiteles, isteni közlésen és emberi iparkodáson alapuló részekre bontva magukat, a szentiratokat. Különös érességgel vetődött fel köreikben az egyes könyvek keletkezési idejének, szerzőségének felülvizsgálatára irányuló szándék, vagy annak a szakadéknak a kibutatására irányuló igyekezet, hogy hol vannak az egyes bibliai kijelentésekben az azt kimondó isteni szándék és az előbbit rögzítő emberi szerzői munka közötti törésvonalak. Ebben a vitában 13. Leó 1893-ban kiadott Providentissimus Deus kezdetű körlevelével foglalt állást. Kiinduló pontja az volt, a Biblia közlései hitelesek, ennek a hitelességnek a megállapítása pedig nem a teológusok, hanem a tanító egyház dolga. Ugyanakkor az is tény, hogy a Szentírás Isten szava emberi nyelven elbeszélve, a történelem egy adott pillanatában megfogalmazva, ám az utóbbi körülmény az előbbinek, az isteni szónak az igazságát nem érinti. Éppen ezért a bibliai üzenetet alapvetően tévedhetetlennek kell tekinteni, és csupán ennek a tévedhetetlenségnek a terjedelme és pontos tartalma lehet óvatos vizsgálatok tárgya. A Szent Atya úgy foglalt állást, hogy a bibliai kutatásokat megfontolt módon korszerűsíteni, támogatni kell, de a tanító egyház felügyelete alatt. Az ilyen munka megkívánja a héber és görög szövegek alapos tanulmányozását, történeti, régészeti, nyelvészeti kutatások felhasználását, de ügyelni kell az egyházatyáknál, a skolasztikus szerzőknél megfogalmazott hagyományra is. A munka első eredményei már uralkodása idején megszülettek, hiszen a Pápai Bibliai Bizottság több állásfoglalást is közreadott ekkoriban vitatott témákban. A pápa tudomány pártolása azonban nem állt meg a bibliakutatás és a bölcselet világánál. Így ő nyitotta meg a Vatikán titkos levéltárát a szakemberek számára, útmutatásaiban olyan témák mellett állt ki, mint a csillagászat, a fizika és a kémiai kutatások szorgalmazása. 13. Leó sokoldalú érdeklődésében komoly hely jutott a gyakorlati lelkipásztori ténykedésnek is. Így kiemelt fontosságot tulajdonított a vallási világnézeti nevelés ügyének egy olyan világban, melyben az egyházellenes erők működése következtében a hagyományos vallási kultúra és szocializáció válsága figyelhető meg. Kiemelkedő jelentősége volt etéren a gyermekek megfelelő hitoktatása és vallásos nevelése ügyének. A Szent Atyának szívügye volt az iskolai hitoktatás megerősítése, a plébániai hitoktatás és a családon belüli vallásos nevelés szorgalmazása. Úgy döntött, ha a katolikus oktatás feltételei hiányoznak, az egyháznak önálló iskolarendszert kell kiépítenie, hogy versenyképes legyen a laikus állami rendszerekkel, az ilyen intézményekben pedig nem csak a hit, hanem a világi kultúra és műveltség tárgyában is korszerű tudást kell nyújtani keresztény szellemben a növendékeknek. Az oktatás ügye mellett Leó pápa hitélet területén is tevékeny volt, de pápasága eredményességéhez hozzájárult az is, hogy kiváló munkatársokat választott maga mellé. Közülük a legjelentősebb, 1887-től haláláig bíboros államtitkára Mariano Rampolla kardinális volt, aki egyszerre volt tapasztalt diplomata, lelkiismeretes hivatalnok, de a modern világ felé való nyitásnak, az egyház belső megújulásának őszinte híve is. Leó pápaságának kiemelkedő eseménye volt az 1900-as szent év, amelyre közel 3/4 millió zarándok érkezett az örökvárosba. Az egyszerű emberek vallásos érzületére ügyelbe bevezette a Szent Család ünnepét, Jézus szívének kultuszát nagy buzgalommal támogatta. De az uralkodás alatt lezajlott szent és boldogávatási ügyek is a modern kultúrával, a változó világgal való párbeszéd ügyét szolgálták. A régiek közül ő emelte az egyháztanítók sorába jeruzsálemi és alexandriai Szent Kürülloszt, damaszkuszi Szent Jánost és Béda Venerábiliszt, a szentek sorát olyan újkori lelki nagyságokkal gyarapította, mint de la Salle János vagy Zakkária Antal. A hitben való kiválóságot nem csak a már eltávozottakban, hanem kortársaiban is felismerte. Ennek bizonyítéka, hogy barátságát és támogatását élvezhette az anglikán lelkész teológusból lett katolikus hittudó, szerzetes és bíboros, a század egyik legnagyobb keresztény bölcselője, a lelkiségi írója, az angol John Henry Newman is. 13. Leó pápát a teremtő igen hosszú élettel áldotta meg, szellemi lelki frissességét 91. életéve után is megőrizte, és az egyház így az ő pontifikátusa alatt léphetett át a 20. századba. 57 esztendei püspöki, negyedszázados pápai szolgálat után 93 évesen 1903. júliusában távozott végül az élők sorából. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.